Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride két hetente jelentkező közéleti és kulturális podcastja. Én Majercsik Jójó vagyok, filmesztéta és a Budapest Pride egyik sajtószóvivője. Ahogy már megszokhattátok, most is a 444 stúdiójában veszük fel az adást, ezúton is köszönjük nekik, hogy támogatnak minket ezzel. Bizonyára tudjátok, hogy ez a podcast ingyenes, de ha szeretitek és támogatnátok a munkánkat, akkor ezt megtehetitek nagyon egyszerűen a weboldalunkon, a budapestpride.hu oldalon a támogass gomb megnyomásával. Ma táncról, vogról fogunk beszélgetni, főként a kortárs művészet szempontjából két beszélgető társammal. Itt van velem Páldi Lívia, a Fővárosi Képtár művészettörténésze és kurátora. Szia!
Sziasztok!
Illetve Horváth Gideon képzőművész, akinek a munkájában nagyon fontos, hogy a queer elméletekkel foglalkozik behatóan. Szia!
Sziasztok!
Sziasztok! Köszi szépen egyrészt, hogy elfogadtátok a felkérést, és itt vagytok ma velünk, és tudunk együtt beszélgetni. Szóval Vogue tánc és ballroom culture, ezek mentén fogunk beszélgetni ma. Méghozzá a Trafónak az október 20-án és 21-én látható Isun is Burning, vagy magyarul Isun lángokban című előadásának az apropóján, amihez egyébként több kísérő program is fog társulni, úgyhogy érdemes megnézni a Trafó weboldalán, hogy milyen programok fogják kísérni. Szóval Vogue és ballroom, amiről a nagy többségnek talán mondjuk Madonnának az 1990-es Vogue című száma és a klipje juthat eszébe, vagy többeknek esetleg a Netflixen elérhető Pose című sorozat. Mi most próbáljuk egy másik oldalról megközelíteni magát a jelenséget, és nézzük meg a történetiségét, a definícióját, úgyhogy arra is gondoltam, hogy először egy ilyen kontextusba helyezéssel indítsunk, hogy aki mondjuk soha nem hallott erről, esetleg nem ismeri a sorozatot se, vagy csak a sorozatot ismeri, vagy esetleg csak Madonnának az említett számát és a klipjét, hogy egy ilyen fogalommagyarázattal indítsunk, hogy tényleg mindenkivel egy lapon tudjunk lenni, és arra gondoltam, hogy először indítsunk az úgynevezett house-októl, hogy mik ezek, mit jelent az, hogy alternatív család, miért van erre mondjuk szükség, és ennek mi köze az LMBTQ közösséghez, illetve hogy ehhez ugye a szorosan ehhez kötődő ballroom culture-t hogyan képzeljük el, hogyan tudjuk elhelyezni a történetben. Szóval, hogy hogyan lehet ezt röviden, közérthetően összefoglalni?
Hát a Vogue maga a koreográfia, tehát ez a tánc, ez egy sokkal nagyobb szubkultúrának a része, és igen, ezt a ballroom culture-nek szokták hívni, vagy ball culture-nek. Ezt egészen az 1800-as évekre vezethető vissza, és hát ezek a nagy bálokból indultak ki, amiket ugye a fehér amerikaiak, módosabb amerikaiak rendeztek maguknak, amikkel szimultán elindultak olyan bálok is, amiket inkább feketék rendeztek, és inkább drag, korai drag báloknak lehet őket definiálni, és ezek elég jól prosperáltak egészen az 1900-as évek elejéig, 1800-as évek végéig, amikor is a politikai klíma bedurvult, és ezeknek nem volt akkora szabad terük. Majd a 60-as években a szexuális forradalom környékén lettek újra látványosabbak ezek, azok még akkor is erősen szubkulturális rendezvények, és az 1980-as évek New York-i, Harlem-i underground LMBTQ szcénájában indultak el a mai nap leginkább ismert rendezvények, amik nagyjából hetente kerültek megrendezésbe, ilyen báltermekben konkrétan, és itt szinte kizárólag fekete és latin kisebbségek szervezkedtek, mindenki queer volt, vagy transznemű, vagy meleg, vagy leszbikus, és saját maguknak teremtettek egy olyan légkört, ahol szabadon ki tudták fejezni magukat, és ahol olyan szintű szabadságot élhettek meg, amit különben a mindennapi életekben természetesen nem. Nagyon fontos, hogy ez az időszak ez egybefüggött az AIDS válsággal, ami Amerikában nagyon kemény volt, és nagyon nem foglalkoztak vele ugye politikai szinten hosszú éveken keresztül. És amit a Pose-ban, illetve a Paris is Burning-ben lehet látni, az a közeg olyan fiatalokat és szereplőket mutat be, vagy olyanokat látunk benne, akik nagyon, nagyon szegény családokból, vagy szegény társadalmi osztályokból érkeztek. Sokan hajléktalanok is voltak, tehát nem ki lettek rakva a családjukból a másságuk miatt, és a házak, amiket alternatív családokként említesz te is, ilyen alternatív menedékként szolgáltak ezeknek a fiataloknak. Mindig volt egy mother, egy anya, és ő karolta fel ezeket a fiatalokat.
Én lehet, hogy annyit tennék hozzá, hogy szerintem nagyon, nagyon fontos látni ennek a történeti hátterét, tehát hogy talán néhány évszámot tennék hozzá. Hát ugye 1865-ben ratifikálják a rabszolgasság eltörlését, és akkor ezzel egy időben is egy elképesztő több tízezres felvándorlás van ugye a déli államokból északra, és akkor kezdődnek gyakorlatilag az újragondolásai annak, hogy mondjuk a fekete kultúra az hogyan és miképpen, milyen terekben és milyen módon tud működni. Ezek elsősorban ugye nagyvárosok, tehát Philadelphia, Chicago, Washington és New York, és gyakorlatilag a bálkultúra, de ez tulajdonképpen van egy hosszú folyamata ennek, ahogy ez nyilván egyrészt az osztályok, osztálykülönbségek, másrészt a rasszkülönbségek okán elkezd változni. És ugye, amit Gideon is említett, ezek a nagy bálok mondjuk a 800-as évek végén, azért ezeket általában fehérek rendezték, tehát itt mindig fehérek rendezték úgy, hogy közben a fekete kultúrát, vagy a fekete táncot, a fekete közösségeket nézték, tehát ennek volt már eleve egy komoly osztálykülönbségre is kihelyezett alapja, és azt se felejtsük el, hogy a diszkrimináció, a szegregáció az gyakorlatilag folyamatos volt. Tehát a harlemi reneszánsz idején, ami az 1917-20-tól 40-ig tartó időszak, és amit egy elképesztő kulturális művészi fellendülésnek élünk meg a fekete közösségek kultúrájának a kiteljesedése. Gyakorlatilag ez az az időszak, amikor azt gondolom, hogy ennek a szegregációnak, diszkriminációnak egy egészen más olvasata lesz, és elkezdenek kialakulni a kifejezetten fekete és aszkomben latin közösségek számára ezek a különböző kulturális együttlétek és közösségek. És gyakorlatilag ebben nyilván van egyfajta kritika is, de ebben van ennek a szegregációnak és diszkriminációnak a megélése, és az ettől való ellépés is. És ugye azt tudjuk, hogy 1965-ig ugye a Jim Crow törvények, tehát ezek a szegregációs törvények, ezek életben vannak. Mondjuk ezek dátumok, tehát az, hogy tehát nyilván másnap nem tűnt el ezek a társadalmi feszültségek, de elkezdtek gyakorlatilag kialakulni azok a transz, queer közösségi helyek, amik a nem fehér közösségeknek szóltak, és hogy a Gideon mondja, ezek valóban egyrészt safe space-ek voltak, tehát biztonságos helyek voltak, másrészt rendelkeztek azzal a lehetőséggel, hogy tudtak olyan helyet és lehetőséget biztosítani ezeknek a sokszor rettenetesen nehéz, szegény körülmények között szexmunkásként élő, gyakran nagyon-nagyon fiatal közösségeknek, hogy kifejezzék, tehát egyfajta önkifejezés, most itt mindig van egy ilyen nehézség, én ezt az empowermentet szoktam használni, amit ugye felhatalmazásnak fordítunk, de igazából egyfajta megerősítés valamiképpen egy társadalmi státusznak a biztosítása. És ugyanakkor az öröm. Tehát azt gondolom, hogy az öröm a felszabadulás, a szexualitás, és tulajdonképpen ez a shifting, tehát ez a különböző mozgás, sok gender, szexuális mozgások megélése is fontos.
Ez nagyon jó, hogy így az öröm szó is így előkerült, tehát tulajdonképpen itt ilyen egy szórakozási lehetőség is volt egyébként a ballroom azon túl, vagy hát a ballroom culture, hogy egyébként összetartásban, tulajdonképpen az életvezetésben is segített a közösség tagjainak, és tulajdonképpen, hogy itt én házonként versenyeztek egymással, és itt jön képbe valahol a Vogue is, mint táncstílus, ugye ez is elme volt a ballroom culture-nek. Beszéljünk erről kicsit részletesebben, hogy hogyan kell elképzelni, hogyha mondjuk valaki még sosem látott Vogue-ot. Szerintem már maga a kifejezésnek az eredete is, hogy honnan jön, ugye ez egy francia szó, hogy egy divat magazinra utal, tehát hogy honnan jön maga a kifejezés, mit akar, milyen táncstílus ez.
Én azt szeretném ezt hozzáfűzni elsősorban, hogy ez a közösség, amiről beszélünk, ami tényleg egy aktív jól látható közösség volt, és aminek nagyon sok nyúlványa tart a mai napig. Ez egy nagyon példásan szerveződő közösség, és én kritikus szoktam lenni azzal, amikor mondjuk az LMBTQ közösségről úgy univerzálisan amblok beszélünk, mert nem mindenki tartozik hozzá, akiről azt feltételeznénk, de itt ezek az emberek nagyon összetartó módon működtek, és igen, örömszerzés volt az egyik fő feladata ennek a rendezvény sorozatnak, de ugyanakkor biztonságot is adott, és célt is adott, és segített ezeknek a fiataloknak valahogy kiemelkedni abból a szörnyűséges helyzetből, amiben voltak, amin nem segített semmilyen rendszer szintű megoldás. És a Vogue, tehát a tánc maga is az utcáról nőtte ki magát, tehát ezek a fekete és latin fiatalok egy ponton, ahelyett, hogy az utcán egymással verekedtek volna, vagy ott vívták volna le a harcaikat, úgy döntöttek, hogy ezt átviszik a tánc nyelvébe, és a táncon keresztül kezdtek el versenyezni. És ez szorosan kapcsolódik a shade fogalmához, ami szintén egy olyan fogalom, ami azóta eléggé populáris lett, és a mainstream popkultúrában is nagyon sokan használják. Ez a nehéz lefordítani jól, tehát a shade, mint árnyék, tehát hogy árnyékot vetsz valakire, tehát hogy valahogy nem tudom, beoltod, vagy inzultálod valahogyan, de egy szofisztikált módon. És igazából a Vogue tánc is arról szól, hogy te mennyire megkomponált, és szép vagy, pont ahogy a Vogue divat magazinnak a címnapján és képein, és eredetileg ez a tánc, ez fix mozdulatok narratívájaként indult el, aztán ennek nagyon sok további ágazata fejlődött ki, amiket a mai napig látunk mindenféle populáris, kulturális szintéren.
És milyen gyakorlat, ugye említetted, hogy a mai napig látjuk, hogy milyen gyakorlata van ma a Vogue-nak, mert ugye itt azért megjelöltünk egy eleve a történetiségben, hogy elhelyeztük kontextusában magát a Vogue-ot és a ballroom culture-t is, és a 80-as évekre tehető ugye az, amit mindketten említettetek, ahogy ez kialakult ott, főként New Yorkban. Szóval milyen gyakorlata van ma a Vogue-nak, hogyan jelenik ez meg, főképp most így nézzük, hogy a képzőművészetben, kortárs művészetben hogyan jelenik meg. Nekem erről Livia a egyik legutóbbi kiállításod jut eszedbe, ugye, vagy jut eszembe az Erőszakról című kiállítás, amit a Budapest Galériában lehetett látni. Ott volt egy kolumbiai ukrán származású művésznek egy munkája, egy installációja, aminek a videó voltak Vogue jelenetek. Ami szerintem itt különösen érdekes itt ebben a videóban is, de a Vogue szempontjából úgy általánosságban is, az magának a Vogue és az ellenállásnak az összefonódása, ami ugye ebben a videóban úgy jelent meg, hogy a táncosok a rohamrendőrök körül táncoltak, vogoltak. Szóval, hogy hogyan jelenik ez ma meg, hogyan tud ebből ma táplálkozni a kortárs művészet?
Hát ez érdekes, hogy említed, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon környezete válogatja, vagy politikai-társadalmi környezete válogatja, hogy a Vogue hogyan emelődhet be, mint egy része nagyon fontos eleme a politikai protestkultúrának. És ezt valószínűleg láthatjuk a Black Lives Matter-től kezdve a különböző amerikai társadalmi politikai mozgalmakon keresztül a dél-amerikai mozgalmakig. És azt még megemlíteném, hogy mondjuk a 2010-es évek elején Párizs is egy nagyon, nagyon fontos centrum lett, és Párizs centrumá válásának is nagyon-nagyon fontos eleme volt ugye a különböző külvárosi sztrájkok, felkelések, protestek, tehát ott is volt egy nagyon-nagyon erős mozgalmi háttér. Tehát a kirekesztettség, a megbélyegzettség, az elnyomásnak az elnyomás elleni küzdelem. És az Elektra KB, ő ugye egy odesszai születésű, 2 éves korában ment Kolumbiába, és Kolumbiának volt a leghosszabb, több mint egy fél évszázadon tartó polgárháborús időszaka, ami kb. 2016 körül ért véget, de ezt is folyamatosan követte egy csomó társadalmi megmozdulás, rengeteg sztrájk, elsősorban gazdasági, de ugyanakkor erőszak alapú is, hiszen lehetett látni ebben a videóban, ez egy 13 perces munka, aminek az a címe, hogy
Strike a People's Memory, tehát Strike egy nép emlékezete, és ez egy 2022-es munka, és a 2021-es, tehát ez volt akkor Kolumbiában a Covid-nak a harmadik hulláma, egy nagyon erős, gyakorlatilag egy adótörvény elleni felkelésből, vagy fellépésből gyakorlatilag egy országszintű sztrájk sorozat, protest sorozat kezdődött, és ennek a protest kultúrának egy nagyon fontos részét alkotják ezek a különböző kolumbiai házak is. Amit a filmben lehetett látni, a videó második részében van egy politikai protestént előadott Vogue, ez két ház, a Tupamara és a Jeguesa házaknak a bevonásával készült, és gyakorlatilag rengeteg anyag van. Én láttam egy fantasztikus 20 perces filmet, amit már levettek sajnos a Dazed oldaláról, ami gyakorlatilag ennek a közösségnek a tagjait, illetve a transz non-bináris közösség tagjait mutatta be, miközben ugye megmutatták a különböző Vogue elemeket is. És ebbe a Vogue táncba gyakorlatilag az Elektra KB is bekapcsolódott, aki egy queer művész, tehát nem csak a queer közösségnek, hanem gyakorlatilag egy fogyatékkal élő közösségnek is a tagja. Ő medikusként dolgozott egyébként, utcai medikusként dolgozott ezek alatt, a protestek alatt, és az emlékezet az nem csak azokról szól, akik az életüket vesztették, azért több mint 5500 különböző sérült volt, sokan eltűntek, sokan erőszak áldozatai lettek. Tehát ez egyrészt egy megemlékezés, emlékállítás, másrészt egy megmutatása azoknak a mind a mai napig marginalizált közösségeknek, akik kvázi mondjuk gender vagy szexuális disszidensek. Úgyhogy, és amit lehetett látni, szerintem azt majdnem mindenki láthatta, nagyon sok címlap lehozta, az 2021 április, amikor elindult ez a hullám, az két non-bináris és egy transztáncosnak a bogotai főtéren, a Kapitólium előtt való tánca, ahol lehet látni, hogy gyakorlatilag a roham rendőrök gyűrűjében táncolnak. És itt az is nagyon fontos, hogy a zene, ugye arról még nem beszéltünk, hogy a zene az ugye, az gyakorlatilag, azt nem mondom, hogy évtizedenként, de ugye nagyon sűrűn változott, hogy mondjuk ezek az old way, new way, femvogue, ezek a táncok milyen zenére működtek. Itt a dél-amerikai közösségek esetében ezek majdnem mindig saját szerzemények, tehát ez mindig nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a politikai kiállása a zenében és a szövegben is ott van. Úgyhogy ez engem innen érdekelt, hogy a kiállítás, ami különböző erőszak struktúrákat és mintázatokat mutatott meg, és ugye megvoltak a maga a kötöttségei, nekem fontos volt, hogy egy olyan képviselő is legyen a művészek között, aki egy kicsit ebbe a globálisabb, tehát a globális délre is ki tud tekinteni. És itt, ahogy megnéztem egy csomó dél-amerikai tüntetést, ugye nem feltétlen csak voguing van, hanem nagyon sok politikai performance is. Ez egy teljesen más politikai kultúra, és azt gondolom felvonulás kultúra, mint amit mondjuk esetleg mi itt ismerünk. Tehát ez itt a zene, a tánc, a performance, ezek egyszerűen elválaszthatatlan elemei. Ugyanakkor a közösségek, ahogy elmondják, ugyanolyan marginalizáltnak, kirekesztetnek és elnyomottnak érzik magukat, mint ahogy a fekete és latin ex-közösségek az Egyesült Államokban. Tehát ez szerintem ez nagyon, nagyon attól függ, hogy ki milyen módon, melyik oldalról közelít a Vogue-hoz. Van, aki simán egy tánc, mozgáskultúra oldalról közelít, és ismeri, de nem feltétlenül tud identifikálódni ezzel a nagyon komoly történeti háttérrel.
Erre is akartam kiegyezni egyébként a következő kérdésemet, mert ugye most már így látjuk, hogy egy nagyon tág kontextusban lehet, sőt érdemes a Vogue-ot elhelyezni. Most ugye bejött az, hogy ennek lehet egyébként lokális színezete, tehát hogy attól függően, hogy hol, milyen közösségben, milyen országban, milyen népcsoportban jelenik meg a Vogue, egy más színezetet kap. Ez ugye évtizedenként is eltérik, hogy folyamatosan változik, de amit visszajött folyamatosan, ez a protest jelleg, ez az ellenállás jelleg, hogy ti egyébként hogy látjátok, hogy mitől tud ez ma forradalmi lenni, illetve hogy mindig forradalmi el. Most ugye ez már bejött, hogy tulajdonképpen sokan ezt csak egy tánc stílusnak tekintik, és elmennek mondjuk egy tánciskolába, és eltanulják ennek a technikáját, és tulajdonképpen vogolnak, hogy valójában Vogue-nak tekinthető-e az, vagy mondjuk csak annak a tánckultúrának a, hát a gyakorlása, esztétik, csak kizárólag ilyen esztétikai szempontból, szóval, hogy fontos-e, hogy mögötte legyen ez az ellenállás?
Hát nem tudom, mert amit átküldtél, ugye tavaly a Pride megnyitón szerepelt egy csapat, és én megmondom őszintén, hogy most emiatt néztem ennek utána a Moritz Danielnek, meg a Connie Milánnak. Ugye ők is egy elképesztően érdekes karriert futottak be, mert úgy tudom, hogy a Moritz Danielnek már egy saját alapítású háza is van. És itt eléggé bevallottan beszélnek arról, hogy mondjuk cis-heteróként ők hogyan érzik magukat, hogy mi a viszonyuk ehhez a sokkal komplexebb kulturális és történeti háttérhez. De ahogy én mondjuk így utána néztem, elképesztő variabilitása van ennek, tehát a Vogue kultúrának. Egy csomó helyen mondjuk inkább egy táncos, egy ilyen kicsit passzívabb közönség előtt való, inkább mint mondjuk egy ilyen catwalk, tehát egy ilyen divatesemény. Ugyanakkor, hogyha mondjuk akár említettük a kortárs politikai társadalmi megmozdulásokat nézzük, hát ott viszont egy elképesztően fontos kiállás, és gyakorlatilag ezeknek a tüntetéseknek az alapeleme, ami viszont visszanyúlik azokra a kezdetekre, amikről már beszéltünk. Tehát ami gyakorlatilag a marginalizált fekete latinx közösségeknek a megerősítése, illetve hát ehhez kapcsolódóan a különböző LMBT queer csoportokat erősíti. És szerintem itt az osztályharc, az, ha lehetek ilyen egyszerű, az nagyon fontos. Tehát az, amit a Paris is Burning-be látunk, amire szerintem majd térjünk ki, mert az is egy elég komplex helyzet, tehát az ugye 7 évig készült, a Jenny Livingstone egy leszbikus feminista ektapos készítette ezt a filmet 7 éven keresztül. Ott ugye nagyon-nagyon erőteljesen megfogalmazódik az, hogy ezeknek a közösségnek a tagjai ugye szexmunkából, a többsége szexmunkából élt, ahogy Gideon is említette, nagyon-nagyon nehéz körülmények között a családból, a klasszikus vagy az eredeti családjuk, nem tudom, hogy fogalmaznak, kizárva, elüldözve, plusz a társadalmi diszkrimináció, plusz ugye tudjuk, hogy az LMBT közösségeken belül is volt egy hierarchia, tehát egy gay-fehér, középosztálybeli, egészen máshogy tekintett egy fekete latin transzra, és akkor szóval ez egy elképesztően komplex, és hát nyilván az identitáspolitikai kérdésekhez is nagyon erősen kapcsolódó helyzet. Úgyhogy ez egy kérdés, hogyha valaki ebbe beleáll mondjuk, és azt mondja, hogy szeretnék Vogue-ot tanulni, ott mennyire játszik mondjuk szerepet az, hogy mennyire megy bele ennek a mozgás történet, ennek a mozgalmi történetébe, vagy. Úgyhogy szerintem itt nagyon nagy skálán mozog az, hogy kinek mit jelent a Vogue.
Az nagyon fontos, hogy a Vogue, tehát maga a tánc, az csak egy része ennek a szubkultúrának. Tehát, hogy ez egy nagyon gazdag, nagyon tág szubkulturális közeg volt, és a mai napig életben van, és ez teljesen természetes dolog, hogy egy szubkulturális underground mozgalom kinövi magát, és mainstream-é válik. Szerintem teljesen rendben van, hogyha valaki ezt a táncot hobbi szinten, vagy akár szakmai szinten űzi, anélkül, hogy magával hozna ezeket a kulturális további sajátosságokat, mindaddig, amíg vannak olyanok, akik életben tartják, mint ahogy a Trafóban látható előadásról is elmondható, vagy a Livia-nak a kiállításában szereplő művészről elmondható. És az is fontos, hogy nem csak ezekben a kvázi underground, vagy kevéssé ismert kulturális művészeti munkákban detektálható ez, hanem például a legmainstream szintjén is vissza szokott jönni, például az új Beyoncé album, az tel is tele van ugye ezzel ennek a szubkultúrának a zenéjével, tele van szempölökkel különböző zenészektől, akik már sokan nincsenek is életben, van, aki még életben van, de egyáltalán nem volt híres, És az is külön izgalmas szerintem, ahogy a Beyoncé remixelte Madonna slágerét, és ahol Madonna felsorolja az eredeti slágerben ezeket a Hollywood aranykorából ismert fehér színészeket, tehát ez a Rita Hayworth, Betty Davis, stb., Fred Astaire, ott Beyoncé kizárólag fekete énekes nőket sorol fel, ezzel foglalva állást és egy politikai állásfoglalást, ami viszont nem is tudom, hogy hány emberhez érhet el. Tehát, hogy ez már nagyon kinőtte magát a mainstream popkultúrába is, és nem csak appropriáció vagy kulturális turizmus szintjén.
Nagyon fontos, hogy ezt te is itt megemlítetted, most eszembe jut az egyik podcastunk, amiben Csalár Bencével és Oltai Katával beszélgettünk queer öltözködésre, és ott is előjött ez, hogy persze lehet ezeket csak ilyen esztétikai elemekként is figyelni, de nagyon fontos, hogy milyen felelősségvállalás van mögötte, hogy az a protest jellege, ami mondjuk a queer öltözködésnek megvan, annak a tudatában visele valaki ilyen ruhadarabokat, és hogy hogyan válik éppen mondjuk egy szimpla appropriációvá, mondjuk a queer öltözködés, és így akár mondjuk akár a Vogue is, hogy hogyan lehet ezt mondjuk így megőrizve, megtartva, továbbfejlesztve gyakorolni ma a jelenben. Kicsit térjünk ki a nagyobb általánosságban a queer művészetre, illetve annak a mondjuk az ellenállás jellegére, és itt szerintem a Gideonhozát fogok fordulni, és tök jó, hogy mondjuk az Elektra KB kapcsán is a megemlékezés, az emlékezet szóba került. Ugye lesz neked most egy munkád a Flasteren, ami szeptember 22-én nyílik, amikor ez a podcast kikerül, akkor már látható a munkád. Ez a Budapest 150 keretében, szóval a főváros 150. évfordulója alkalmából létrejött köztéri biennálé ez a Flaster, és itt lesz neked egy munkád. A Budapest Galéria weboldán egyébként az olvasható erről a rendezvényről, hogy új lehetőséget ad az emlékezésre, a város más szempontú megtapasztalására, láthatatlan közösségek bemutatására, és te egy queer emlékművel készülsz magára a Flasterre. Emlék, ami lehetett volna címmel. Elmondanád röviden, hogy minek állít emléket a te munkád?
Hát a Biennale a Budapest Galéria szervezésében valósul meg, és a kiírás, a pályázati kiírás tavaly össze kellett beadni magát a pályázatot, és már a kiírásban az szerepelt, hogy igen, elhallgatott vagy nem ismert történeteket szeretnének felhangosítani ezzel a Biennale-val Budapest 150 évéből. És én ekkor olvastam Kurimai Anita zseniális könyvét, a Queer Budapestet, amit valamiért magyarul Meleg Budapestre fordítottak, és nagyon, nagyon revelatív olvasmány volt, és nekem van egy visszatérő problémám, amikor a queer közegekről vagy szereplőkről beszélünk, hogy nagyon gyakran csúszunk abba a hibába, hogy exotizáljuk őket, és nagyon szexuális módon próbáljuk őket, túl szexualizált módon próbáljuk bemutatni őket, miközben ez egyáltalán nem törvényszerű. És ezzel a projekttel tulajdonképpen egy ilyen fordított inkluzív helyzetet szeretnék előállítani, ami azt jelenti, hogy nem az elnyomott kisebbséget szeretném bevonni, hanem az elnyomó többséget szeretném arra invitálni, hogy tudjanak azonosulni az emlékműhöz fűződő programokon, amikre lehet regisztrálni online a podcast adásánál, mert biztos kint lesznek erre link a Budapest Galéria honlapján. Tehát performanszok lesznek, ahol tulajdonképpen megpróbálom egy szintre emelni azokat az emlékeket, amik lehettek volna, tehát azokat az alapvető emberi igényeket és vágyakat, amik ki tudja hány embernek nem teljesülhettek be az elmúlt 150 évben, hát most nem is beszélve az eredeti időkről, de ugye erre az időszakra koncentrálva, és megpróbálok rávilágítani arra, hogy itt nem exotikus, deviáns vágyakról van feltétlenül szó, bár nyilván arról is, de ez se kizárólag erre a kisebbségre alkalmazható, hanem alapvető emberi vágyakra, amik egyszerűen nem tudtak beteljesülni. Tehát ezek olyan emlékek, amik lehettek volna, de nem lettek.
Ez nagyon érdekes, hogy említetted Anitának a könyvét. Egyébként lesz vele a későbbiekben nekünk is egy podcast epizódunk. Nagyon érdekes és izgalmas, meg még nagyon olvasmányos is ez a könyv, én is nagyon szerettem, mert hogy egyébként ő is ebbe botlott bele a kutatása folyamán, hogy egyszerűen nincsenek források, vagy egy kevés részleges, hiányos a forrás, és ebből a szempontból hogy nagyon, nagyon szép, hogy így tudunk megemlékezni erről a közösségről, vagy ami a közösség, ami lehetett volna, milyen története lehetett volna, milyen emlékezete lehetne egyébként. A te munkádnál egyébként különösen fontos a helyszín specifikusság, hogy erről tudsz beszélni, hogy ez, ugye ez alapvetően sok kortárs művészeti alkotással jellemző, de ez itt most különösen érdekes, hogy ezt elmondanád nekünk.
Igen, tehát a pályázat köztéri projekteket kért, és amúgy, ha végignézitek a projekteket, akkor elég érdekes, hogy nagyon nagy százalékban performatív munkák fognak megvalósulni, vagy valósulnak meg. És én viszont egy kicsit avittabb módon közelítettem meg, tehát én azt gondoltam, hogy köztéri projekt, akkor valahova le kell rakni egy munkát. És nekem van egy nagyon fontos gyerekkorom óta látogatott helyszín, amit neked Tarlós István azt a nevet adta nem is olyan régen, hogy Elvis Presley Park, ez régen azt hiszem, hogy teljességében Germanos Gyula park volt, ez a Lukács fürdő mellett található meg, és itt van egy kis tavacska, ahova elhasznált termel, nem is elhasznált, hanem sima friss termelvíz érkezik ki, meleg a tóvíze, tehát egzotikus halak úszkálnak benne egész évben, télen gőzölögni szokott, nagyon le van pukkanva, ez nem mindig nézett ki így. Viszont azt lehet tudni erről a kis parkocskáról, hogy évtizedek óta működik cruising helyszínként, ezt magyarra azt hiszem cirkálásként fordították le.
Nagyon nehéz ezeknek a kifejezéseknek a lefordítása.
De tulajdonképpen arról van szó, ugye, hogy meleg férfiak ennek a buja nem rendben rakott parknak a színterében, díszleteiben ismerkednek évtizedek óta, és perc pár percig pillanatig tudnak valamilyen feloldozást nyerni az elnyomó rendszerből, különféle örömök során. Nyilván ez egyébként csak férfiakra jellemző, hiszen ugyanez a helyszín mondjuk bárki másnak inkább veszélyesnek vagy félelmetesnek tűnhetne. De szerettem volna egy olyan helyet találni, aminek tényleg története van, és fontos, hogy ott valósul meg ez a projekt.
Úgyhogy ha meghallgattátok ezt a podcastot, akkor ennek is mindenképpen nézzetek utána, mert hogy pontosan meddig is látható, ez október végéig.
Október 20-valahányadikáig, igen.
Említettétek, már szóba került ugye a Paris is Burning, ez az 1990-ben kikerült, de sok éven keresztül forgatott dokumentumfilm, ami hát valójában így röviden a New York-i ball culture-t mutatja be. Az érdekelne engem, hogy ti hogyan látjátok, mi a jelentősége ma ennek a filmnek, és hogyan hat akár a művészeknek a gondolkodására, akár hogyan tudjuk elhelyezni a mai esztétikai művészeti kontextusban.
Hát én azt mondhatom, hogy nekem, azt hiszem ez, már nem emlékszem, mikor láttam először, de nekem gyakorlatilag ez az első felület, ahol a ballroom kultúrával gyakorlatilag kvázi megismerkedhettem, és akkor utána néztem annak, hogy ki csinálta, ugye nagyon sok, tehát a Jenny Livingstone nagyon sok kritikát is kapott, elsősorban többek között például a Bell Hooks-tól, aki ugye egy nagyon-nagyon fontos, nem pár éve elhunyt fekete teoretikus, feminista író, aki ugye felrótta neki, hogy egy középosztálybeli fehér, genderqueer, leszbikus beszél és számol be gyakorlatilag fekete és latin közösségek életéről és közösségeiről. Én olvastam egy pár interjút vele, és én ebbe azért nem mennék bele, mert ez egy nagyon komplex vita volt, és ez gyakorlatilag mind a mai napig egy nem feltétlenül, tehát egy gyakorlatilag folytatódó kritika, és igazából amit én csak így gyorsan elmondanék, azért a Jenny Livingstone helyzetesen volt irigylésre méltó, főleg az AIDS krízis alatt, tehát ott is meg kell nézni azt, hogy mondjuk a
az LMBT-s hierarchiában mondjuk a leszbikus nők hol álltak, milyen szerepük volt mondjuk az AIDS-krízis alatt, milyen támogatói struktúrákat hoztak létre, és hogy milyen volt egy leszbikus nőnek filmet csinálni, vagy egyáltalán arra gondolni, hogy csinálj dokumentumfilmet, ez 7 évig készült, tehát itt azért mégiscsak volt egyfajta beleékelődés, vagy egy komolyabb mélységi megismerés ennek a kultúrának. Szerintem elképesztően fontos jelenetek vannak benne, tehát mint például a Labézsa háznak az alapítója, az a Labézsa, ez azt hiszem, hogy 68-69-es ez a ház. Tehát ott nagyon finoman, lehet, hogy nem manifestumszerűen derülnek ki, de kiderül az összes rétege annak a közösségnek, tehát a szexmunkától kezdve, az erőszakon át, a rendőri erőszak. Aztán ez nyilván a Pózban, ami ugye 2018 és 21, ez egy 3 évados amerikai sorozat, ahol ugye már nagyon sok transz és non-bináris színész is részt vesz. Szerintem a Póz bontott, azt hiszem a Livingston egyébként része volt ennek, igen, tehát mint ilyen konzulens és konzulens producer. Tehát gyakorlatilag a Póz az valamilyen szinten egy tribute is, tehát egy nagyon-nagyon sok dolgot emel át a Paris is Burningből, ami ugye maga egy szintén egy ilyen bálsorozatból nőtt ki, a Paris Duprének a Paris is Burning bájait idézi a cím maga. És szóval itt nagyon sok mindent kell szerintem végig gondolni ahhoz, hogy milyen pozíciót alakítunk ki, amikor mondjuk ennek a szemszögnek a kritikáját adjuk. De az biztos, hogy én behoznék egy másik vonalat is, pont a Gideon köztéri munkájával is kapcsolatban, meg amiről beszélgettünk, hogy például nekem egy óriási élmény volt, pár éve olvastam a Saidiya Hartman kultúrtörténésznek a könyvét, A Wayward Lives, Beautiful Experiments, nem tudom lefordítani, tehát a Wayward az valamilyen szinten egy nagyon bátor, tehát egy olyan fajta életformák kialakítása, ami mondjuk a rabszolgaságot már közvetlenül nem tapasztaló, második, harmadik generációs nők és kvirek életformáiról, és gyakorlatilag erről az radikális intimizmusról, vagy szabadságról beszél. Elképesztően érdekes könyv, egy manifestum, egy spekulatív fikció, egy nagyon komoly kutatáson alapuló munka, és azt gondolom, hogy itt az a formátum is nagyon fontos, ahogy ezekről lehet beszélni, hiszen nincsen elegendő dokumentum, vagy csak kriminológiai forrásokból. Tehát, hogy számomra, hogyha ezt a kultúrát, ezt a Bolhaus kultúrát nézzük, akkor ezeknek a történetírásoknak, ezeknek a hiányoknak a módjait is érdemes megnézni, illetve azt, hogy mikor beszélünk appropriációról, és ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon keserves beszélgetés is, hogy ki használhat mit, hogy kinek milyen joga van, hogy mivel tud identifikálni, vagy mivel tud azonosulni, vagy hogy azonosulhatunk-e egyáltalán. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly, több évtizede zajló vita és diskurzus, azt gondolom.
És én mindenkit fogva intennék attól, hogy elmarkodott következtetésekre jusson ilyen témákban. Egyébként mi magunk is itt ülünk hárman elég privilegizált pozícióból, egyikünk se tagja ezeknek a közösségeknek, egyikünk se táncol vógot.
Igen, abszolút.
És igen, hogyha a hagyomány megőrzés, tehát hogyha az arra akarunk beszélni, hogy lehet életben tartani például ezeknek a szubkultúráknak a hagyományait, az érdekképviseletet, vagy a közösségi felelősségvállalást, akkor én például azon túl, hogy egy-egy lokális, kulturális elemet csatornáznak bele mondjuk a Vogue táncba, ami mondjuk a Yishun is Burning-ben is látható, abszolút bátorítanám azt is, hogy közösségért vállaljanak nagyobb felelősséget azok, akik ilyen gyakorlatokat végeznek, vagy akik a Vogue-gal komolyan foglalkoznak, hiszen ehhez nincsen igazából szükség arra, hogy az ember maga is megélje ezeket a viszontagságokat, viszont nagyon jól alkalmazható a figyelemfelkeltésre, a protestálásra, és átcsatornázható egy olyan irányba, ahol valamit vissza lehet adni az elnyomott, a mai napig erősen elnyomott közösségeknek.
Elkaptam a fejemet, amikor mondtad, hogy mi itt három, egy ilyen privilegizált helyzetben beszélünk erről a témáról, és eszembe jutott az a podcast, ami a Kiölte meg az apámat című előadás, színházi előadás kapcsán készült. Egy francia szöveg az alapja, ahol el is hangzik a szövegben magában, és így a színházi darabban is, hogy a privilegizált emberek számára a politika az csak egy esztétikai kérdés, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy érinti úgymond az étkezésünket, a mindennapjainkat egy-egy politikai döntés, hanem mondjuk számunkra azért tud nagyrészt mondjuk fontos lenni a politika, hogy elhelyezzük magunkat egy politikai palettán, ilyen filozófiai diskurzusokat nyissunk róla, és én ezt nagyon fontosnak tartottam ott is, hogy megbeszéljük, hogy egész más kontextusban beszélgetünk mi itt egy stúdióban, mint mondjuk, ha mi magunk is vogtáncosok lennénk, ha mi magunk is olyan queer közösséghez tartozó emberek lennénk, akiket kidobtak otthonról, akiknek esetleg mondjuk hajléktalansággal kellett megküzdeni, tehát hogy teljesen más szempontok vannak, és ez fontos, hogy mindig ugye ennek a tudatában nyilatkozzunk, meg fogalmazzunk meg álláspontokat, úgyhogy tökre köszi, hogy ezt behoztad, mert szerintem ez a nagyon, nagyon fontos látásmód, is fontos, hogy ennek a tudatában legyünk mindig, amikor erről gondolkozunk, meg erről beszélünk. Ugye a Paris is Burning, az maga a Vogue, meg így a bolkácsos szempontjából is fontos, de ez a trafós előadás, ez a Isun is Burning, hát már a címe is adja magát, hogy muszáj behozni a Paris is Burning-et, hiszen anélkül nem volna érdemes, nem lehetne értelmezni. Ugye ez a Isun is Burning, ez Szingapúrban játszódik, Isun a Szingapúrnak egy területe, északi területe, és én utána néztem most az epizódunkra készülve, hogy mi a queer közösségnek a helyzete ma Szingapúrban, úgyhogy néhány adatot fogok nektek mondani. Az egyik az, hogy Szingapúrban mindössze 2007 óta nem büntetik a férfiak közti szexet, és hivatalosan csak 2022-ben dekriminalizálták, ugye Magyarországon ez 1961-ben történt meg, viszont 1973-ban Szingapúr lett az első ázsiai ország, ami lehetővé tette a nemi megerősítő műtétet. Az ország jelenleg nem ismeri el az azonos nemű párok házasságát és örökbefogadását, és még egy fontos utolsó adat, hogy egyébként csupán 2009 óta rendeznek bármilyen queer eseményt Szingapúrban. És akkor Isunról egy kicsit bővebben, ugye ez Szingapúrnak a legészakibb részén fekszik, és egy óriási népsűrűséggel rendelkező területről van szó, multikulturális, nagyon-nagyon diverz területvárosrész, akárha csak az együtt élő népcsoportokról beszélünk, akár hogyha mondjuk a vallás, a hitbeli különbségekre tekintünk, tehát vannak hindu templomok, keresztény templomok, taoista templomok és mecsetek is, szóval egy nagyon-nagyon sokszínű és lehet, hogy sok szempontból sok sebb vérző területről van szó. Ti mit gondoltok, hogy innen Magyarországról nézve mitől lehet ma lángokban Isun? Miért választhatta ezt a címet az alkotó? Azon túl, hogy egyébként nyilván a Vogue és a Ballroom Culture jelen van ebben a darabban, ebben az előadásban is, illetve hogy milyen közös metszete lehet a Vogue-nak, és Isunnak ez az említett sokszínű vallási életével, meg akár a sámánizmussal, mert az is előkerül ebben az előadásban.
Hát nekem mindenképpen az biztos, hogy kiemelném, hogy ugye a darabban is szerepel, hát ugye a fő koreográfus és vogue-táncos, aki maga is egy házat visz, aki ugye egy francia, sokáig Franciaországba visszatér, és gyakorlatilag megalapít egy olyan alternatív családi közösséget, amire a szintén nem túl támogatott queer közösségnek szüksége van. Tehát ilyen szempontból ez egy fontos szál, tehát hogy ez az egész házrendszer, ez gyakorlatilag a különböző környezetek, kulturális, vallási, politikai környezetekben is egy működőképes stratégia. És a másik számomra, amit most én itt gyorsan kiemelnék, az, hogy a számomra kevéssé ismert vallási sokféleség, és nyilván az ezekből adódó konfliktus az. Tehát itt teljesen más módon jelennek meg az elnyomások, vagy a társadalmi küzdelmek, és szerintem itt pont a női, tehát a női sámánnak a monológia, vagy a bemutatkozása az, ami számomra nagyon fontos volt, hiszen ebben a vallási közösségben való emancipációról és ennek a nehézségeiről beszélt. De azt, ahogy Gideon is említette, hogy ez a kívülállás, vagy ez gyakorlatilag a privilegizált helyzet, én ugyanezt éreztem, hogy nyilván ismerek bizonyos elemeket,
de nem vagyok része, vagy nem tudom ezt feltétlenül olvasni, azt a típusú vallási, azt a káli ünnepet, aminek a rituáléjába gyakorlatilag ez a vogtánc, ez beilleszkedik. De én mindenképpen érzek kapcsolódási pontokat azzal a történeti tradícióval, amit mondjuk így az amerikai kulturális történetről beszéltünk.
Az biztos, hogy az olyan helyszínek, ahol egyfajta kulturális sokszínűség van, mint spirituális értelemben, mind etnicitási szempontból, ott sokkal nagyobb esélye tudnak kialakulni ilyen szubkultúrák, és tudnak ezek, mint mondjuk New York is a 80-as években, vagy Tbilisi jóval régebben, vagy ahogy Budapest a kiegyezés után is, amit ugye megtudunk Kurimai Anita könyvéből, hogy egy nagyon szabad, sokszínű városként működhetett. Ezek nyilván hullámvölgyek, tehát hogy ez a szabadság néha kitárul, néha bezárul. Nekem ez nagyon megnyugtató a saját, hogyha behozhatok egy személy szempontot, tehát hogy szerintem más is el szokott gondolkozni azon, hogy lehet, hogy 10 évvel korábban, vagy 30 évvel korábban született, mint kellett volna, és a fiataloknak most milyen könnyű, de az valahol nagyon megnyugtató, amikor az ember azt látja, hogy ez nem egy egyenesen növekvő tendencia, hanem nagyon komoly hullámvölgyek között navigálunk az emancipációs szempontokból, és inkább arra kell koncentrálni, hogy tudjuk ezeket a hullámokat reziliens módon meglovagolni.
Egyszerre megnyugtató, de benne van az is, hogy soha nem lehet letenni a harcot, mert bármilyen jogot, amit megszereztünk, azt visszavehetnek. Jó, és hogy erre kerekítetted ki, még
Én annyit tennék hozzá, hogy az nyilván az előadásban is ki fog derülni, hogy mondjuk a szingapúri, ez egy elképesztően jó módú, gazdag ország, viszont azt hiszem, az egyik legkontrolláltabb társadalom. Tehát nyilván a kontrollvesztés, és itt is egy nagyon erős osztály, ezt mondjuk különböző személyes baráti beszélgetésekből tudom, hogy attól függően, hogy valakinek milyen a társadalmi helyzete, engedheti meg magának azt, hogy egy queer életformát folytasson, tehát ez ott is egy nagyon fontos rész. Tehát itt a kérdés az, hogy ezek alól a normák alól, mert számomra az egész voguing, meg a balhaz culture az arról is szól, hogy ezeket a normákat, tehát a többségi társadalom által beerőszakolt normákat hogyan lehet tágítani, vagy hogyan lehet ezeket megkerülni. És mondjuk, akit említettem, a Sadia Hartman könyv, az pontosan erről szól, hogy ezek a nők, queer nők hogyan tudják ezt radikálisan, ezeket az elképesztően szűk forgatókönyveket megválasztani. És azt gondolom, hogy a Yishunban is, a Yishun is Burningben is ez egy nagyon fontos rész, hogy hol van az a tér, ahol változások történhetnek, és hol van az a tér, ahol ahogy említettem, ez az emancipáció megtörténhet. Hogy hol vannak az áttörésnek és ennek a fajta feloldódásnak a terei. És ez nagyon érdekes, ahogy mondjuk egy erősen politizált szexuális gender disszidens mondjuk bekerül ebbe a vallási ritusba, vagy egy rituális sorozatba, ami azért valószínűleg többünk számára egy elképesztően erős fizikai jelenlét is. Tehát a különböző transzállapotoknak, tehát hogy a transzállapotok közé illeszkedik be a vogtáncosnak a performance.
Remélem, hogy a hallgatókon nagyon sok támaszkodót és segít ilyen támpontot adtunk ahhoz, hogy majd értelmezni tudják, vagy jobban értsék ezt az előadást, de még mielőtt lezárnánk a beszélgetésünket, hogy ennek a podcastnak az a cím, hogy vedd vissza a hangod, és az érdekel engem, hogy ti ezt a saját munkátokban, vagy akár a magánéletetekben hogyan tudjátok értelmezni, illetve hogy szerintetek ma, 2023 Magyarországán hogyan tudja visszavenni a hangját a magyar queer közösség? Nem könnyű kérdés.
Hát nem, mert azt gondolom, hogy én a saját személyes életemben, a tapasztalataim alapján elsősorban egy radikális intimitásban tudnám megfogalmazni, nem feltétlen egy aktivista munkában. Vagy mondjuk pont az erőszakról kiállítás kapcsán tudtam egy olyan esetleg egy közös gondolkodásra invitálni a közönséget, aminek része mondjuk a queer radikalizmus politikai kiállás is. és nagyon érdekes volt, nem fog nevet említeni, de számomra fontos idősebb kollégának például. Tehát nem egy embernek, sok volt az Elektra KB videóban a vogue-tánc. Tehát nagyon azért mondjuk az a közeg, amiből én jövök, tehát a művészettörténész közeg, sok szempontból még van mit tanulni. Tehát egy nagyon feltétlenül van egy konzervatívabb szemlélet, nehezen tudunk megnyilvánulni, és ezt szerintem a Gideon nagyon pontosan érzékelte, amikor mondjuk történeti gyűjteményekbe tett látogatást. Tehát az én szempontomból azt látom, hogy hogyan lehet ebbe és most a konzervatívat nem feltétlenül egy ultranegatív dologként értem, hogyan lehet fellazítani, hogyan lehet utakat teremteni, hogyan lehet más nézőpontokat bevinni ebbe a közegbe. És mondjuk én ezt a munkámon keresztül teszem, illetve hát van egy személyes elköteleződésem, aminek lehet, hogy nincs egy feltétlen külső aktivista felülete ebben a pillanatban, de mondjuk azt hiszem arról is beszéltünk a bevezetőben, hogy az élettársammal csináltunk egy kisebb kiállítást Bécsben a Queer Múzeumban, és ahova egyébként pont az egyik kollégát, a Sőges Rita vezetett be, és az is egy nagyon érdekes tapasztalat volt, ami szintén azt indította el, hogy hogyan lehet mondjuk a munkán keresztül gyakorlatilag csatornákat teremteni. És az Elektra is egy nem kifejezetten ezért került a kiállításba, de azt gondolom, hogy az Elektrán keresztül is nagyon sok olyan lehetőség nyílt, ami mondjuk a kulturális közegen belül tud utakat nyitni.
Nagyon nagy kérdés, mit feltettél. Én most próbálok azokra gondolni, akik ezt hallgathatják, és én elsősorban azt mondanám, hogy nem kell túl nagy felelősséget egyéni szinten magára venni az embernek. RuPaul-nak egy híres mondása jut eszembe, ő ugye egy olyan szereplő, aki hihetetlen módon, hát most szépen fogalmazva, rátámaszkodott erre a ball culture szubkultúrájára, és ő az Arsenio Hall show-ban mondta egyszer azt, hogy minden alkalommal, amikor megrebbentem a szempillámat, az egy politikai állásfoglalás. És én azt gondolom, hogy mindenki odáig menjen el ebben, ameddig kényelmes számára, és ezt lehet végezni passzív módon is, nem kell az utcákat róni protestálva, hanem lehet olvasni, lehet filmeket nézni, zenét hallgatni, elmerülni ezekben a kultúrákban, inspirálódni belőle, és azokat a lépéseket megtenni, amire éppen készen áll az ember. Ezen kívül közösségben kell gondolkozni. Az is nagyon izgalmas számomra, hogy például most ebben nem menjünk nyilván mélységébe bele, de hogy a pszichoterápiás praxisok, akik queer helyzetekre vannak specializálódva, ők is inkább már a közösségi terápiákban látják sokszor a megoldást, tehát hogy sokan mondják azt, hogy deprivatizálni kell a terápiás folyamatot is, tehát hogy nyitni kell, de csak addig kell nyitni, ameddig annak az egyénnek ez kényelmes. És nagyon fontos, hogy párbeszédben maradjunk, dialógusban maradjunk, és életben tartsuk a radikalizmust, tehát nem szabad hagyni, hogy a mainstream kultúra teljesen feloldja ezt az alapot és ezt a hagyományt és hagyatékot, de ezt csak úgy szabad megtenni, ami egyéni szinten és közösségi szinten belefér.
Én még csak gyorsan annyit tennék hozzá, hogy visszakapcsolódva a mi kvázi privilegizált pozíciónkhoz is, de számomra az nagyon fontos, hogy miután megtehetem, igyekezzek, hogy minél több szempontot össze tudjak szedni, vagy mérlegelni tudjak, vagy hogyha van egy lehetőségem arra, hogy ennek a komplexitását valahogy megmutassam, és azért én gyorsan behoznám ide, mert megnéztem a Vénusz projektnek, vagy meghallgattam a Vénusz projektnek ezt a podcastját, ami azt hiszem 2020-os, és a Solti Hanna és a Rutai Lili készítette a Koni Milánnal. És hogyha mondjuk valakit elsősorban az érdekel, hogy ez Magyarországon hogy alakult ki, vagy ez a két nagyon fontos szereplője ennek a szcénának hogyan indult el, akkor szerintem az is egy fontos dolog. Én megnéztem jó pár filmet, ezt nagyon sajnálom, hogy ez a Mágica Marika Voguera, ez lekerült a Daze-nek az oldaláról, mert ez egy fantasztikus 20 perces film, de például nekem nagyon érdekes volt, ezt nem láttam még, ugye a Kiki című film, ami 2016-os, és amit egy általam is jól ismert művész, Sara Jordan, rendezett, ami ugye ezekről a fiatalokról szól, ez már 2010-es éveknek.
És ott részt vettek a fiatalok a film készítésében, tehát nem egy külső megfigyelő készítette róluk a filmet.
Igen.
És egyébként van, bocsánat, a 60-as években a The Queen című film, ami szintén nagyon fontos, és hogyha valaki szeretne.
Igen, szóval nagyon sok ilyen, van egy rövid film is, Jenkins nevű rendezőt csinálta a Vogue, az egy 11 perc, de ott viszont nagyon sok részletet lehet látni ebből a 80-as évek, vége 90-es évek búpájairól például. Szóval, hogy elég elképesztő mennyiségű anyag van fönt, és akkor ezen keresztül azért egy elég jó képet lehet alkotni arról, hogy ki milyen szempontok szerint, és hogyan próbálta megközelíteni ezt a kultúrát.
Nagyon sok utat mutattatok egyébként, ami tök jó, meg nagyon jó, hogy azt a szempontot is felvetettétek, hogy nem mindenkinek ugyanott van a felelősségi köre, akár csak az aktivizmusról, akár arról beszélünk, hogy ki milyen szakmában, mihez fér hozzá, mekkora nyilvánossággal rendelkezik, itt azért ugye behozni az értelmiségi felelősségvállalást, tehát nem ugyanaz elvárható az összes állampolgártól. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy ennyi szempontot behoztatok, és segítettetek értelmezni magát a Isunis Burning előadást, meg hogy a munkátokat is így bemutattátok, és egy ilyen tágabb kontextusba tudtuk elhelyezni a jelenséget, szóval köszi szépen. A hallgatóknak pedig köszi, hogy végighallgattátok. Két hét múlva újra jelentkezünk, és a propaganda törvény kapcsán fóliázásról és betiltott kampányfilmről fogunk beszélgetni. Köszi szépen, sziasztok!
És mi is nagyon köszönjük!
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!